Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlata című műsorban. Ezúttal ma korra látogattunk el a József Attila Városi Könyvtár és Múzeumba, és Forgó Gézával, a múzeum igazgatójával beszélgettem, aki történész és muzeológus.
A jelenleg látható állandó kiállításunknak a címe Küzdelmes évszázadok. Ez 2008-ban nyílt meg, egy pályázat következtében sikerült megvalósítani. A forgatókönyvet dr. Halmágy Pál akkori múzeumigazgató készítette, és hát részt vettünk ebben a munkában mi is. Ez a kiállítás a múzeum épületének az emeletén látható, és a város történetét 1699-től mutatja be 1990-ig a rendszerváltás idejéig. Azért szerencsés, hogy most beszélgetünk, mert éppen városnapi rendezvények vannak, és 1699-es évben adták ki azt az oklevelet Pozsonyi kamarában, amelyiknek köszönhetően a város újra települt, ez május 7-én volt, és ezen a dátumon, ezen az alkalommal ünnepeljük a város születését, tulajdonképpen újjászületését, ez a városnapunk, és a kiállítás ezzel a dátummal kezdődik, ez az oklevél. Ennek az az oka, hogy korábbi időszakból nem nagyon van emlékünk, nagyon kevés, hiszen a török háborúk és a pusztításoknak köszönhetően alig valami emlékünk van. Szó szerint alig valami van a korábbi évszázadokból. Viszont a 18.-19. századból már egyre több emlékünk van a város történetével kapcsolatosan. A kiállítás tulajdonképpen három részből áll. Van egy hagyományosnak tekinthető város történeti rész, van három enteriőrünk, és van egy szép történelmi arcképcsarnokunk. Talán ezzel kezdeném, mert ebben vannak a legkomolyabb értékeink, legszebb kincseink. Mindjárt kezdhetjük Székely Bertalan két festményével. Az egyik Erzsébet királynét ábrázolja, vagy Sziszi-ként ismerjük jobban őt, a másik pedig Deák Ferencet. Ez a két kép a kiegyezés után lett megrendelve, megfestve, méghozzá Csanád vármegye részére. Ugye tudni, hogy Makó valamikor Csanád vármegyének a székhelye volt, az újjátelepés követően egész 1950-ig, amíg a tanácsrendszert bevezették. És a vármegye vezetői úgy gondolták, hogy ezt a két nagyon fontos történelmi személyiséget meg kell jeleníteni, és valamikor a Vármegyház dísztermében volt, hát most a múzeumban van szerencsére.
Hogyan kapcsolódott Erzsébet királynő Makóhoz?
Makóhoz nem kapcsolódott, nem is járt Makón, viszont a makóiak nagyon szerették Erzsébet királynőt, mint ahogy Magyarországon általában szerették. Makóiak, vagy talán inkább azt kell mondom, hogy a Vármegy akkori vezetői, hiszen ők döntöttek. Ugye Deák Ferenc az egyértelmű, a kiegyezés véget került ide, és hát nem Ferenc Józsefet festették meg, hanem Sziszit festették meg. Egyébként ebben a kiállításban látható még Széchenyiről is egy hatalmas kép, egy másolat ez, amelyiknek az eredeti a Nemzeti Múzeumban van. Van Kossuth Lajos is, van még egy Sziszi képünk, ez Karlovszky Bertalan festette 1900-ban, de olyan személyiség is láthatók itt, akik Csanád megye vagy épp Torontál megyének a történetében vittek szerepet, alispánok, főispánok voltak. Így például van két Barabás Miklós festmény is kiállítva.
Nagyon szép ez az ősök arcképcsarnoka. Hol álltak eredetileg?
Ezek a festményeknek a többsége a Vármegyeházán állt, annak a dísztermében. Néhány kép azonban Torontál vármegyéből került ide, méghozzá a Trianont közvetlenül megelőző hónapokban, hogy ott a interregnum váltás volt, a szerbek előre nyomultak, a magyar hivatal pedig összepakolt, amit tudott, köztük a festményeket és szekerekre, és Makóra menekítették át. Így kerültek Csanád vármegyébe ezek a festmények. Például egy Mária Teréziáról egy hatalmas festmény, ami szintén látható a kiállításban. Nem tudjuk, ki készítette a festményt. Sajnos az a rész a festménynek nagyon sérült volt, amelyikből ez kideríthető lett volna. Ez a festmény is 2008-ban lett restauráltatva, kimondottan erre a kiállításra, és most is látható. De ha már Sziszinél tartottunk az előbb, azt feltétlenül el kell mondanunk, hogy a múzeum udvarán van egy Sziszi szobor, melszobor, amit Zala György alkotott. Hát ő is a történelmi viharainak köszönhetően került Makóra, Aradról, valamikor Arad főterén állt. De hát ott meg a románok vették át a hatalmat, és nem nagyon kívánták Sziszit köztéren látni, és a vármegye akkori vezetői elcserélték különféle iratokra a szobrot, és sokáig a vármegyeházban volt, utána pedig a múzeum raktárában, azután az 1945 követő időszak értendő rajta, és 1991-ben pedig kikerült a múzeum udvarára, és ma is látogatható ez a nagyon szép alkotás.
Visszatérve a kiállításra, vannak az enteriőrök. Ezek hogyan alakultak ki? Mit lehet bennük látni?
Tulajdonképpen azért kerültek ki, mert egyrészt van sok szép bútorunk, és úgy gondoltuk, hogy ne csak egy hagyományos történeti kiállítás legyen, ahol képek, szövegek olvashatók, nézhetők, hanem a szemnek is adjunk egy kicsit többet. Három enteriőr van, amint az elhangzott, van egy parasztszoba, Makótól nem messzire van Apátfalva nevezetű község, aminek nagyon szép, jellegzetes népművészete van. Így ez a paraszti enteriőr az Apátfalvi szoba. Van egy nemesi szobabelsőnk, amely a Csanád vármegye történetében fontos szerepet játszó Návai családnak a bútorait mutatja be, sőt, van még egy ülő garnitúra, amíg Damjanics Jánosé volt valamikor, ugye a aradi vértanúé, ez is hozzánk került.
Honnan?
Hát ennek is érdekes a története, ugye mikor a aradi 13 börtönbe került, majd kivégezték őket, de Damjanicsnak a feleség itt húzódott meg, nem messzire Makótól a Návai családnál, és ott maradt meg ez a ülő garnitúra. És ez is most lett restauráltatva, 2008-ban lett restauráltatva, és tulajdonképpen maga a történet is nagyon érdekes, hogy bújtatták, segítették egymást az akkori túlélők, és mondjam azt, hogy forradalmárok talán. A Návai család is részt vett egyébként a szabadságharcban, a forradalomban.
Milyen formában?
A család legidősebb tagja Návai Tamás az főispán volt, de volt a családban huszárhadnagy is, úgyhogy aki élt és mozgott, az valamilyen formában részt vett ebben a neves eseményben. Vagyonelkobzásra ítélték a családot, de utána ugye a kiegyezés meg már az megelőző években, és azért ez a megtorlás már nem működött, és a Návai család később is fontos szerepet töltött be a vármegye történetében, egészen az 1920-as évek elejéig. Az enteriőrben látható egy Rocz Károly festmény is. A festmények ugye a korabeli nemesi húrjáknak teljesen természetes kiegészítői voltak, a családtagokat lehetett látni rajtuk. Itt is látható Návai Tamás és Návai Lajos és egy-egy nagy alakú festmény. És hogy egy kicsit az a nemességet elhagyjuk és beszéljünk a polgárságról is. A harmadik enteriőr az Espersit Jánosnak a ebédlőszobája, garnitúrája. Ő meg azért fontos nekünk makonyaknak, de az ország irodalom történetének is, mert ő nagy művészetpártoló volt, és József Attilát karolta fel itt Makón, amikor ő 1920 és 23 között a helyi gimnáziumba járt, amely akkoriban még Csanádvezér nevét viselte. Éppen az ő osztályfőnöke javasolt, hogy Csanádvezér gimnázium legyen a korábbi, csak állami gimnáziumot átkeresztelték. Eperjesi Kálmán volt az osztályfőnök, aki tulajdonképpen névadó volt. Ma viszont már ugye József Attila nevét viseli a gimnázium, sok okos értelmes ember járt oda.
Milyen emlékek maradtak József Attiláról itt Makón?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nekünk a Makói József Attila Múzeumnak a második leggazdagabb József Attila gyűjteményünk. Nagyon sok kéziratunk van, dedikált könyv van József Attilától. Ennek a begyűjtése, összegyűjtésének a története valami 1951-ben kezdődött, amikor a Makói Múzeumnak az igazgatója Péter László volt. Nem sokáig, egy évig volt igazgató, de ő kezdette el József Attila relikviákat gyűjteni. Hát utána, ahogy ő elment Szegedre, a múzeumnak elég sanyarú sorsa volt, gyakorlatilag volt is, meg nem is múzeum, de a 60-as évek közepén dr. Tóth Ferenc lett a múzeum igazgató, és ő, mondhatom, hogy gőzerővel gyűjtötte a még fellelhető emlékeket, és olyanokat is talált, amiről még az akkori irodalom történet nem tudott, kéziratokat, verseket. Így elég szép számú kéziratunk van József Attilától a páncélszekrényünkben, őrizzük 7 lakat alatt. Viszont van egy emlékházunk, irodalmi emlékházunk, az Espersit ház, a már említett Espersit János ügyvédnek a háza volt ez, amelyikben irodalomtörténeti kiállítás van. Nem csak irodalomtörténeti, hanem a 1900-as évek első 20-30 évének a kultúrtörténetét is bemutatja, helyi kultúrtörténetét.
Milyen emlékek láthatók itt?
Az Esvesi tárban szintén láthatók enteriőrök, ahonnan most eljutottunk József Attilához, és bemutatjuk azt a szellemi kört, azokat a személyeket, akik a múlt század elejének a makói szellemi kultúrás életét meghatározták, Esvesi János baráti körét, azt a politikai, hát ez inkább csak fel van villantva, az a politikai szemléletmód, az a köztársaság párti, polgári nézet, amit ők képviseltek, de meg lehet ismerni Makó színház történetét, például Makónak volt egy szép fából épült színháza, éppen a gimnázium előtt. Ez ma már nincsen meg sajnos. És Juhász Gyula, Móra Ferenc, valamint József Attila emlékeivel, makói kötődésével lehet megismerkedni. Dokumentumokon, képeken keresztül.
József Attilától mit lehet ott látni?
József Attilától fényképeket, József Attilától pedig kéziratokat, bejegyzéseket könyvekben, dedikációkat lehet látni. Illetőleg van egy pad is, iskolapad, igen, a gimnáziumból, amelyben talán, vagy inkább biztos, hogy ült József Attila is.
Térjünk akkor vissza most a kiállításra, a harmadik rész a várostörténettel kapcsolatban. Oklevéllel kezdődik. Utána mi látható?
Igen, az oklevéllel kezdtük, mert ez a város születésének a pontja, ahogy ezt már beszéltük. Utána a 18. századot mutatjuk be, ami tulajdonképpen a város újjászületés, újjáépülése volt. A török utáni időszakban ezen a területen alig volt 4-5 lakott település, Makó volt a legnépesebb. Így Makó lett Csanád vármegyének a központja. Na most azt tudni, hogy Csanád vármegye egykor egészen az Aldonáig nyúlt. Az 1100-as évek elején azonban csak a Marosig, tehát Marost északra levő részek. A déli részek azok még nem tartoztak Magyarországhoz sem, még itt a század elején török háborúk véget. Csanád vármegye meg is maradt ilyen kicsi vármegyének, de mint a legnépesebb, legnagyobb települése, Makó az vármegye székhely volt egész 1950-ig. Ennek is egy-két emlékét bemutatjuk, valamint azt a nagyon fontos tényt, hogy a felekezetek hogyan települtek be Makóra, reformátusok, katolikusok, görög katolikusok, majd a zsidóság, és az volt még evangélikus gyülekezet is Makó. Látható néhány tárló a reformkorról, szabadságharc, amiről már beszéltünk. Szabadságharc esetén például kiemelném, pontosabban fogalmazok, forradalmi szabadságharc esetén kiemelném Dobson Lajost, városunk születtét, aki színműíró volt. Ma már nem annyira ismert, de a főterünk egy szobor őrzi az emlékét. Azért fontos ő számunkra, mert egyrészt megírta a párizsi forradalom történetét, szemtanú volt, éppen kint tartózkodott Párizsban 48-ban, és mint szemtanú írt egy kis, hát inkább csak egy kis füzetet erről. Ez látható is a kiállításban. És mikor Magyarországon elkezdődött a forradalom, akkor is haza jött Magyarországra, és itt egy szabad csapatot vezetett a délvidék, több-kevesebb siker, azt azért hozzá kell tenni. A kiegyezés után pedig rövid ideig országgyűlési képviselője volt a városnak. És hogy már eljutottunk kiegyezésig, kiegyezéstől van egy látható fejlődés a városnak, ugyan nem volt iparosodás, de a mezőgazdaság nagyon erős volt, és amivel Makó világhírű lett a vöröshagyma, tulajdonképpen köszönhető a vasútnak, amelyik megérkezett Makóra. A vasút előtt pedig épült egy híd a Maroson, amire nem is gondolnánk, hogy mennyire fontos volt abban az időszakban, amikor a folyó nem lehetett száraz lábbal szinte átkelni. A híd és a vasút segítette azt, hogy a makói vöröshagyma és egyéb makói termények, rengeteg gabonát termeltek, nagy tanyavilága volt a városnak, ahol főleg szemtermelés volt. Ezzel Makó nem csak az Osztrák-Magyar Monarchia piacait hódította, meg mondjam úgy, de azon túl is Németországba, Angliába is eljutottak a makói termények.
Angliába is, igen. Sőt,
vannak olyan adataink is, hogy makói szőlőt fogyasztottak berlini piacon. Ki gondolná?
Hát ez érdekes, a szőlőt is olyan messzire elvitték.
Elvitték, igen.
És nem bort.
Termeltek bort is Makón, de annak a legendája volt, hogy milyen vacak volt az a bor, amit Makón környékén termeltek. De hát Tömörkény Istvántól tudjuk, a írótól, hogy lehetett Makón jóféle fröccsöket fogyasztani. Igaz, hogy a szőlő gyorsabban elfogyott, mint a bor, és időnként a boltokban megugrott a műborgyártás Tana című könyvnek a fogyasztása, amit elsőbben a kocsmárosok vásároltak meg. De hát a lényeg az, hogy a makói bor az nem volt éppen egy világhírű termény. Máskülönben a szőlőföldek azok, amik kezdtek pusztulni, és erre telepítették, vagy ezen próbáltak hagymát termelni a makolyak, és a szőlőt váltotta le tulajdonképpen a hagymatermelés.
A szőlőföldpusztulás az filoxéra?
Igen, a betegségek, a szőlőbetegségének köszönhető.
Korban, hogyha tovább lépünk, akkor a következő időszakban is több minden látható.
Igen, már itt vagyunk 20. századnál, amelyik Makónak és az országnak egy nagyon nagy traumával kezdődött, hogy ez az első világháború és a Trianon. Azon kívül, hogy nagyon sok makói elpusztult a frontokon, két irányban harcoltak a makói katonák, egyrészt az orosz fronton, másrészt pedig a olasz fronton. Nagyon sokan elpusztultak, látható a főtén egy hatalmas emlékmű róluk, vagy rájuk emlékezve. A kiállításban pedig egy korabeli filmhíradó hősemlékmű avatásáról. A Trianon pedig azért volt szörnyű számunkra, mert Makó majdnem, hogy az ország közepe táján volt, most meg itt van a határ, néhány kilométerre, és ez a város gazdasági életét azért elég súlyosan érintette, hiszen termelés a Maroson túl is volt, tehát a Marostól délre is volt. Voltak földek, bérlemények, amelyeknek a használata nem is teljesen lehetetlen volt, de jelentősen megnehezedett. Amellett volt egy olyan vonzata is Trianonnak, hogy sok menekült érkezett a városba. Például a gimnáziumban többen is tanítottak, említhetjük ugye a Galamb tanár urat, aki József Attilát készítette fel különbözeti vizsgákra. Talán éppen azért, mert József Attilát mondjuk úgy száműzték Pestről, Galamb Ödön pedig Romániából. Lehet, hogy ez a lelki trauma mindkettőjüket érintett, és közelebb is hozta őket egymáshoz. Későbbiekben is jó viszonyban voltak. Utána jött a Hortikor, amelyik azért érdekes számunkra, mert minden szegénység ellenére volt egy látható fejlődés, amit itt be is mutatunk a képeken. Építkezések voltak, újabb híd épült a Maroson. Tényleg azt kell mondani, hogy bár nagy volt a szegénység, és mégis a város valamilyen szinten működött, és viszonylag jelentős kulturális élet is folyt. Az akkori polgármesternek is köszönhetően, akit Nikeszki Jenőnek hívtak. Viszont jött a második világháború, megint egy háború, amely nagyon sok makói megkövetelt, makói halálát követelte meg a frontokon. Szerencsére a város körül kisebb harcok voltak, így a város nem pusztult el ebben a háborúban. Makón a Magyar Honvédség harcolt a szovjet csapatokkal szemben, német katonák nem voltak a harcokban. Talán ennek is köszönhető, hogy mondjam úgy, hogy viszonylagosan megúszta a város ezt a háborút. És már is itt vagyunk a 45 követő időszaknál, ahol bemutatjuk a TSS-ítést, az 50-es éveknek a visszásságait, illetőleg 1956-os forradalom, egy kicsit bővebben is megemlékezünk. A 60-as, 70-es években megint volt egy ilyen építkezési bomba városban, szabad ilyen csúnyán fogalmazni, de például egy külön tárlóban megemlékezünk az 1970-es árvízről, amelyik egy elég nagy próbatétel volt a városnak, sőt a lakosság egy részét ki is telepítették, a gyerekeket és a nőket, de szerencsére sikerült a gátakat egyben tartani, így nem öntött el a víz a várost. És a kiállítás legvégén pedig az első képviselőtestületnek a tablója látható, az első polgármester 1990-ben Sántos Sándorral az élen. Ezzel zárjuk a város történetét.
Van itt egy másik enteriőr is. Ez hogyan illeszkedik a kiállítás koncepciójába?
Ez az enteriőr, ami itt látható, a egykori makói piacot mutatja be. Az egykori alatt azt értjük, hogy ha a látogató figyelmesen jár kell a kiállításba, lát régi nagy fényképeket, ezek régi képeslapokról vannak kinagyítva, és valamikor úgy az 50-esek előttig a főtér volt a piac. És mivel Makó megyeszékhely volt, hatalmas piaca volt, ilyen piacközponti szerepet látott el, és azt próbáltuk megjeleníteni ezen a kiállításon, si részben, ahol a piac látható, hogy milyen pezsgő élet volt valamikor a főtérre, ahol most autók száguldoznak meg körforgalomban és egyéb. Hát valamikor gyalog meg lovaskocsival közlekedtek, úgyhogy nem volt olyan felgyorsult az élet. Nagyon komoly piacszabályzás volt ebben az időszakban, meg volt határozva, mit hol lehet vásárolni, hol lehet hagymát venni például, hol lehet venni korsókat, és mondjuk hol lehet enni a híres makói túros lepényt, ami szintén látható a kiállításban, bárban mondjuk nem kell beleharapni, mert nem valódi túróból van. A receptje nem olvasható, viszont ha makói, vagy hát inkább magyar ételekről beszélnénk, akkor egy makói szülöttet meg kell említenünk, Erdély Ferencet, akit sokféleképpen értékelnek manapság, viszont írt egy nagyon jó kis könyvet, Néprajzi ínyes mesterség, amely remek szakácskönyv, úgyhogy ha valaki jó paraszt ételeket akar kóstolni, az vegye elő ezt a könyvet, és főzzön belőle. Ajánlom nagyon.
Köszönöm, akkor zene következik, majd folytatjuk a beszélgetést.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról, Tárlatra című műsorunkat. Makón járunk a József Attila Városi Könyvtár és Múzeumban, és a múzeum igazgatójával, Forgó Gézával beszélgetek.
Megismertük a Makói Múzeumnak az emeletét, a földszinten is vannak azonban kiállítások, időszakos kiállítások. Most mi látható?
Most a földszinten egy nagyon érdekes kiállítás látható, középkori fegyverek vannak kiállítva. Modern szóval replikák ezek a fegyverek, tehát másolatok, de hiteles másolatok, múzeumi vagy régészeti leletek alapján készített másolatok. Viszont van egy pár darab, amelyik eredeti régi fegyver. Mit értünk régi fegyvereken? Hát vannak itt szabják, szamurájkardok, középkori kétkezes kardok, másfélkezes kard, amiről én korábban nem tudtam, hogy ilyen is van. Rövidebb, mint a kétkezes kard. Ez a lényege. Pallos látható, sok visszacsapói látható, amelyiket például a honfoglaló őseink használták, és most reneszánsza van az íjászatnak, de számszeriek is vannak kiállítva, és páncélok is, valamint ritkaság, igazán ritkaság számban menő szakállas puskák, amelyet a középkorban a várak falára helyeztek, és a szakállas tulajdonképpen egy kis fém pöcök, mondjam így a puska csőn, amelyik megakadályozta, hogy visszaüssön, és aki mögötte áll, annak komolyabb baja legyen. Szerencsés esetben a golyó előre távozott, nem pedig nem robbant fel a puska. Ilyenre is volt példa a középkorban. Ezek tényleg ritkaságok, ilyen kevés múzeumban látható. A kiállítást Csongrád és Békésmegyi gyűjtők adták össze, illetve készítők. Nagyon érdekes, hogy Makón, Békéscsabán, Hódmezővásárhelyen olyan kovácsok vannak, akik teljes középkori fegyverzetet képesek elkészíteni. Ezek hideg fegyverek, úgynevezett hideg fegyverek, tehát nem tűzfegyverek, kivéve a szakállas puskát. Van egy kisebb kamaratermünk is, ahol kisebb kiállításokat vagy előadásokat szoktunk tartani. Ott szokott általában lenni a Ford T modell, amelynek a egyik konstruktőre Galamb József volt, aki városunk szülötte, és az ő életéről is megemlékezünk itt. Most azonban 60-i Lajos Kovácsnak a emlékkiállítása látható, amelyre nagyon várjuk a diákokat, akik irodalommal foglalkoznak, József Attilával, Ady Endrével sorolhatnám, még a Nyugattal például, hiszen 60 Lajos ezekben benne volt, elég rendesen, ha szabad ilyen csúnyán fogalmaznom. És az az érdekes, hogy a kiállításnak, hogy nem csak hagyományosan képek és szövegek vannak, de hangzóanyagok is vannak, úgyhogy lehet különféle verseket, visszaemlékezéseket hallgatni is, a fejhallgató segítségével.
Eredeti hanganyag, vagy pedig rekonstruált?
Rekonstruált hanganyagok, tehát ma élő szereplők olvasták, felolvassák be a hanganyagot. A földszinti kiállítóterünk elég nagy egyébként. Évente 8-10 kiállítást rendezünk nagyot. Az egyik legfontosabb a művésztelepi kiállításunk, ez a Natura művésztelep most.
Makói
helyi művésztelep. Úgy helyi, hogy a város szponzorálja és helyi vállalkozók, de az országból különféle területről érkeznek ide művészek, de külföldről is van példa, hogy jönnek, főleg magyar nyelvterületről.
Mikor szokott működni ez?
Ez augusztusban, és augusztus 20-án van a nagy ünnepélyes megnyitója. Hát aki szeretné megnézni ezt a kiállítást, annak most majd igyekeznie kell, mert augusztus 20-án megnyílik, és szeptember 4-én pedig egy másik kiállítás fog megnyílni.
Akkor ez elég rövid
lesz. Ez rövid lesz most, igen. Szeptember 4-dik az a holokauszt emlékkiállítás lesz, amit a helyi Kecskeméti Ármén Egyesülettel közösen készítünk. Kecskeméti Ármén egy zsidó rabbi volt, tudós rabbi volt, könyveket írt, tanulmányokat egyetemen is tanított, és az ő nevét viseli ez az alapítvány. Velük együtt fogjuk megrendezni ezt a kiállítást. Októberben pedig egy első világháborús kiállítást fogunk tartani. Decemberben valószínűleg Lengyel Lajosnak fogunk tartani egy emlékkiállítást. Ő könyvtervező volt, makói szülött. Mondanám, hogy tipográfus, de talán szebb az, ha azt mondom, hogy könyvművész volt. 60-70-es éveknek a legtöbb könyvét, vagy a legolvasottabb könyveket ő tervezte. Verses kötetek, szép irodalmi könyvek. Rá fogunk emlékezni. A múzeum egyik különlegesség a skanzen, amelyik szakások tehetően nem a város szélén van, hanem itt múzeumnak az udvarán. Itt látható néhány régi paraszt épület, hombár, kotárka, de található például egy Kovács Bognár műhely is, amelyikre mindig azt mondja, hogy ez a régi autószerelő műhely, hiszen a lovaskocsit szerelték itt, és ugye a Kovács a fém alkatrészeket, Bognár pedig a fa alkatrészeket. Van egy asztalos műhelyünk is, amelyik kimondottan bútorasztalosé, és ami a legérdekesebb, vagy talán legkülönlegesebb, ez a hagyma történetének a bemutatása, makói hagyma termelése és a története.
A kiállítások, sokféle kiállítás van, volt, és mint hallottuk, lesz is. Ezek hogyan alakulnak, témájuk, minek alapján jön létre?
Hát sokszor a szerencsének köszönhető. Igazából most arra törekszünk, hogy korábbi években zömébe képzőszeti kiállításaink voltak, egy kicsit jobban szeretnénk a teret is felhasználni, de nem csak falra felrakott képeket. Akár a két nagy őszi kiállítás is ezt a elképzelést követi, mostani fegyverkiállítás is. És hát sajnos azt is el kell mondanunk, hogy néha egy kicsit a népszerűbb témák felé is el kell mozdulnunk, mondjam így. Nem lehet mindig csak a nagyon-nagyon magas művészetet képviselnünk, mert akkor a közönségünk egy kicsit megapad és elfeledkezik rólunk, de ettől függetlenül azért igyekszünk mindig valamilyen minőségi tartalmat közvetíteni.
Szó volt a közönségről. Kik a közönség itt Makón?
Hát a makói közönség az két részből tevődik össze. Van egy múzeumbaráti kör, nem hivatalosan, én nevezem őket múzeumbarátoknak, akik zömében nyugdíjasok. És vannak a diákok, akik vagy lelkesedésből, vagy kényszerből, de járnak a múzeumba. Nagyon jó kapcsolatunk van például a gimnáziumban, és egy általános iskolában is, a Szikszai iskolában. Ez a két iskola rendszeres vendégünk. A múzeumban én azt hiszem, hogy a Makói Múzeum elég jó múzeumpedagógiai programok vannak. Ez ma már előírás is, tehát nem csak hobbiból csináljuk, hanem kell is. És a múzeumpedagógiai programok zömében adja a diákságot érintik. Szokott lenni nyári táborunk is, a múzeum udvara, a nagy skanzen van, szép szabad tér. Ez mind kötődik valamilyen néprajzi témához, vagy helytörténeti témához. ezek a foglalkozások, vagy éppen az aktuális kiállításokhoz. Nagyon élvezték a gyerekek például most a fegyver kiállításnak a múzeumpedagógiai foglalkozásait, amikor kézbe is lehetett venni természetesen felnőtt felügyelete mellett egy-egy szabját, vagy kardot, vagy íjat. Ez nagyon tetszett a gyerekeknek.
Hányan dolgoznak a múzeumban, és milyen területekkel foglalkoznak?
Hát a múzeumban nem sokan dolgozunk, ha sokan lennénk, az is kevés lenne, de igyekszünk a adott létszámból ellátni a feladatokat. Van néprajzosunk, történészünk, múzeumpedagógusunk, és van egy adminisztrátorunk, valamint van egy művelés szervező a múzeumban.
A tervek szerint ennyien is maradnak, vagy pedig várhatóak változások, például restaurátor, vagy kiállítás építéshez kapcsolódó kisegítők, vagy esetleg önkéntesek végzik ezt?
Hát kisegítőink, igen, kisegítőink vannak önkéntes formában. Nélkülük most nehezen tudnánk mozdulni. Ez főleg a teremőrzést jelenti, a teremőröket. Ugyanis ha látogató van, akkor nekünk kell őket vezetni. Az viszont azt jelenti, hogy más háttérmunka nem működik. Ha háttérmunka nem működik, akkor viszont ezek a kiállítások, amikről most beszéltünk, azok nem működnek, mert ezeket valahogy elő kell készíteni, meg kell tervezni, utána kell kutatni. Ezek ugye nem látványos dolgok, amit mi a raktárakban vagy az irodákban végzünk. Látványos az, ami a kiállításban megjelenik, vagy esetleg a tanulmánykötetekben.
A Makói Múzeum anyagának mekkora része látható, és mennyi van a raktárban? Hogyan osztik meg az arány a kettő között?
Hát százalékos arány nem fog mondani, de a többsége raktárban van.
A raktári anyagnak a tárolása, az itt a múzeum épületében történik, vagy önálló épületében?
A múzeum épületében is van egy külső raktárunk is. Két helyen raktározunk alapvetően. Mindig kevés a raktár, tehát ugye nekünk gyűjteni kéne, a múzeumnak az is feladott, hogy gyűjtsük az emlékeinket. Így például az elmúlt, mondjuk a 80-as éveket is már lehetne gyűjteni, vagy 70-es éveket. Igen, nem csak éppen nem nagyon tudjuk hova rakni őket. Úgyhogy ez nekünk egy nagy fejtörés, hogy hogyan szelektáljunk.
Múzeum gyűjtőkörébe művészeti, néprajzi, természettudományos milyen területek tartoznak?
Hát a múzeumunknak van egyrészt egy történeti gyűjteménye, egy néprajzi gyűjteménye, egy képzőművészeti gyűjteménye, és egy irodalomtörténeti gyűjteménye. Valamint egy természettudomány gyűjteménye, amit Szegeden őriznek. Alapvetően minden szakákhoz kellene egy muzeológus, hát most a felsőoktatókból kettőhöz, vagy kettő és félhez van, ha nagyon finom akarok lenni. Alapvetően történeti anyagot és néprajzi gyűjtünk, ez a fő profilunk. Hát ezek a gyűjteményünknek a darabszámban a legnagyobb része. Az irodalomtörténet és a képzészeti az viszonylag kicsi országos kitekintésben, viszont az irodalomtörténet az nagyon értékes, köszönhető József Attila kéziratoknak, és hát van néhány Móra Ferenc levelünk is a gyűjteményben. Képzészeti gyűjteményünk pedig, ha nem is nagy, de például a 70-es éveknek a grafikai művésztelepe, ami akkor működött, az országosan is szerintem egy jelentős kincs. Már csak a különlegessége véget is, hogy akkoriban Makón mit lehetett meg tervezni és kivitelezni, valamint a már említett Székely Bertalan, Barabás Miklós képek is, azt hiszem, oda tartoznak a legnagyobb értékeink közé.
Milyen kapcsolatban áll a Makói Múzeum más múzeumokkal az országban?
Alapvetően jó kapcsolataink vannak, főleg a Szegedi Múzeummal természetesen, hiszen korábban megyei múzeumi hálózat volt, most az ön kormányzata fenntartó. Ezek a kapcsolatok, szakmai kapcsolatok nem szakadnak meg, ezek működnek. Így került például Makóra 60-i kiállítás is.
A váltás a Szegedi Múzeumtól az önkormányzathoz való kerülés, ez mennyiben befolyásolja, vagy erősen befolyásolja a múzeum életét?
Hát a múzeum működik tovább, igyekszik a lehetőségeit kihasználni, mindennek van jó és rossz oldala. Ugye a korábban egy nagyobb szerzett része voltunk, ez ennyiből könnyebbséget jelent. Most viszont itt van az önkormányzat, amelyik, ha kérjük, akkor mindig segít rajtunk.
Van együttműködés a múzeum és Makó városának különböző intézményei között, itt a József Attila gimnáziummal kapcsolatban hallottunk róla. Mással van együttműködés, és milyen jellegűek ezek az együttműködések?
Hát akkor kezdjük az iskolákkal. Majd minden iskolában van valamilyen együttműködésünk. Főleg ez a múzeum pedagógiai programokat érinti. Ugye a múzeum a könyvtárral együttműködik, tehát összevont intézmény, ebből kifolyólag itt is van együttműködés. És mióta most önkormányzati intézmény lettünk, most már a helyi kultúrházban is együtt tudunk működni.
A Makói Városi Napokban milyen szerepet tölt be a múzeum?
A városnap során két feladatunk volt. Egyrészt egy kiállítást készítettünk egy turisztikai konferenciához, ez a Korona szállóban volt, tehát most konferencia központ a Korona, korábban szálloda volt. Oda készítettünk egy kiállítást, és volt egy előadás is. Másrésztről pedig ma délután egy vetélkedőt fogunk tartani, várostörténeti, ki tud többet Makóról.
Köszönöm. Van-e olyasmi, amit érdemes lenne még elmondani, de nem hangzott el?
Hát az nem hangzott el, de minden vendéget nagy szeretettel várunk.
Viszont akkor tegyük azt is hozzá, hogy az aktuális hírekről hol tudnak érdeklődni, hogyan tudnak utána nézni.
Aktuális híreket a honlapunkon, múzeum.makó.hu.
Most ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp. Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat, következik a kaleidoszkóp. Először Fehérvár csúrgóra a Károlyi kastélyba invitálom önöket, amely kastély Heinrich Koch tervei alapján épült, de falépcsőjét feltételezések szerint Ebel Miklós tervezte. Nos, itt most egy Ebel centenáriumi kiállítást lehet megtekinteni, amelyen biztosan Ebel által tervezett lépcsőknek a fényképeit lehet látni, és olyan házaknak a modelljét, amik szintén az ő tervei alapján készültek. Az utóbbi modelleket a Budapesti Műszaki Egyetem építészettörténeti és műemléki tanszékének a hallgatói készítették, a felvételeket pedig a Károlyi József Alapítvány mutatja be. Következő kiállítás, ahová invitálom önöket, Szentesen van, a Kosta József Múzeumban. Itt Tornyai színről színre címmel nyílt kiállítás, amelyik Tornyai János életművének minden fontosabb periódusát bemutatja, képtémáit is valamennyit érzékelteti, hiszen a múzeumban bőségesen megtalálhatók az alkotásai. Tornyaival kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az európai festészet modern irányzatának sajátos magyar vonatkozását képviselte, ami azt jelenti, hogy egy különleges, egyedi, csak ő rá jellemző stílusban dolgozott, de ugyanakkor érzékelhető a kortárs francia művészetnek is a hatása rajta. Alkotásaira a szinorgia jellemző, témáira pedig az alföldi táj, különösen a bajai határ, illetve a szentendrei művésztelepnek a partjában alkotott művei a szentendrei városnak a képét, életét mutatják be. Kortárs kiállítás nyílt Tiszavasváriban, a Vasvári Pál Múzeumban. Kortárs 3 a kiállítás címe, és igazából nem csak kortárs alkotók vannak benne, mert Holló László Kossuth és Munkácsi Díjas festőművésznek az olajfestményei és grafikái is láthatók, aki 1976-ban halt meg, 80 éves korában, amikor is egy másik művész, egy fotóművész, Bencsellei István sorozatot készített róla, és ezt a sorozatot is bemutatják itt. A harmadik, szintén kortárs művész, Boncsér Árpád, ő szobrász. Erdélyben, Borszéken született, viszont alkotói nyugalmát itt Tiszavasváriban mind a mai napig élvezi, nyaranta visszatér ide. Ahogy Holló László is itt élt, igaz, hogy ő folyamatosan 4 évtizeden keresztül alkotott Tiszadadán. A következő kiállítás, amire figyelmüket szeretném ráirányítani, a Budapest Galériában tekinthető meg, 2000-es évek a címe, és Vég András festőművésznek a kiállítása, aki saját művészetéről a következőt mondta: festészetem folyamatosan íródó vonal, ahol az élet vizuális morzsái, képeim építőkövei. És valóban művészetére jellemző az érzelmi és a szellemi gondolatoknak a megjelenítése, ugyanakkor az is, hogy a humánumra, szépségre törekszik, a harmóniát, az értető előtt erőt sugározzák a képei, de ugyanakkor higgadt, geometrikus jelenségek is megfigyelhetők benne, illetőleg nagyon fegyelmezett kompozíciók, rágyszerkezetre épülve például. Tehát látszik, hogy ő egyfajta káoszban rendet teremteni kívánó alkotó. A világ totális festői birtokba vételének a szándéka hajtja, ahogy Wéner Tibor fogalmazott vele kapcsolatban. A mai Manóházban itt Budapesten, vagyis a Magyar Fotográfusok Házában a Művészet fényei címmel Cigány Ákos fotókiállítása nyílt meg, ő Lucien Hervé és Rudolf Hervé díjas fotográfus, aki a fény nyomába eredt, ezúttal ezen a kiállításon múzeumok, galériák, kiállítóterek mennyezeti világító rendszerét mutatja be, és ez a világító rendszer többféle formában is megjelenik, egyrészt a rátalálás történetét is egy művészkönyv formájában közzéteszi, másrészt a kiállításnak a terére vonatkozó képeket is bemutat, harmadrészt pedig egy olyan sorozatot is, amely Japánban készült, és eddig még sehol sem állította ki. Ez a fény és világítás téma azonban nem új az ő életművében. Nemrégiben volt egy olyan kiállítása, Egek, Hommázs a Hiroshi Sugimoto sorozatával díjat nyert. A budapesti bérházak udvarát fényképezte itt, tehát itt nyitott teret az Eget fényképezte, de úgy, hogy az épületeknek a épületek formái határolták. Győrben a Rómer Flóris Múzeum Váci Péter gyűjteményében Emberek az embertelenségben, Győr a világháborúk időszakában címmel nyílt kiállítás, amelyik az első világháborúval kezdődik, és a második világháborúval fejeződik be, kezdődve azzal, hogy az első világháborús katonai felszereléseket, fegyvereket, egyenruhákat mutatja be, és az első világháború során, illetőleg utána a győri ágyúgyárnak a történetét, a két világháború közötti fejlődést, az ipari fejlődést, elsősorban a Rába vagon és gépgyárra helyezve a hangsúlyt, majd jön a második világháború, ahol a győri bombázást is részletesen bemutatja, melynek idén van a 70 éves évfordulója, de lehet látni egy olyan babakocsit is, egy csanaki babakocsit, amelyik mellett közvetlen közelében robbant egy bomba, de a babakocsi is, és benne a gyermek is éppen maradt. Az egész időszakot pedig Fejes István köré fonja, aki az első világháború idejében gépkocsi vezetőként szolgált, a második világháború idejében viszont a légierőnél volt, és több mint 300 bevetésen vett részt. Az anyagot a Győri Múzeum, a Győri Polgárok és a Budapesti Hadtörténeti Múzeumnak az anyagából állították össze. Szintén az első világháborúhoz kapcsolódik a Békés Csabai Meseháznak a kiállítása, Mikor mentem Galícia felé. Ez a kiállításnak a címe, és a cím arra utal, hogy a 101-es gyalogezredet a Békés Csabaiak házi ezredüknek tekintették, nagyon sok Békés Csabai szolgált benne, és Békés Csabán állomásodott ez az ezred, innen irányították a szerbiai harctérre, illetőleg a háború során a Kárpátokban, az olasz fronton és Bukovinában is harcoltak. 1917. decemberében egy népesebb küldöttség látogatta meg ezt a bizonyos gyalogezredet a bukovinai Francihár községben, és dr. Kis László Békés Csabai főszolgabíró vezette őket. Feljegyzést készítettek, amit 1930-ban egy monográfiában a következőképpen elevenítettek föl. A küldöttség tagjait igen meghatotta, hogy hozzátartozóik mellett a fedezékben nyertek el szállásolást, majd fiaikból alakított csapat éles töltéssel egy hadmozdulatot mutatott be, ami látható érdeklődést és csodálatot váltott ki a háborút közelebbről nem ismerő földieinkből. Hőseink temetőjében tartott istentisztelet után, hol Fabini hadtest és Luxardo hadosztályparancsnokok is jelen voltak, díszmenetben vonultak el 101-eseink az otthoniak előtt. Most egy kicsit vidámabb tájakra kalauzolom önöket, a székesfehérvári Csók István képtárba, ahol Németalföldtől Rómáig címmel nyílt egy képzőművészeti kiállítás. Ez a kiállítás Zichy Edmund grófnak a gyűjtéséből indult ki, aki bécsi palotájában kortárs iparművészeti alkotásokat és keleti műkincseket tartott és mutatott meg nagyon büszkén ismerőseinek, majd halála után Zichy Jenő örökölte, aki tovább bővítette ázsiai útjai során válogatott képzőművészeti, iparművészeti, néprajzi és régészeti anyaggal is. Ezeket aztán budapesti palotájában állította ki, amihez külön szárnyat is épített, egy múzeumi szárnyat, és végrendeletében a teljes gyűjteményt a palotával együtt a fővárosra hagyta azzal, hogy egyben maradjon az egész. 1906-ban halt meg, örökösei nem értettek egyet az ő elképzelésével, így aztán a Rózsa és Szegfű utcák sarkán álló palotája visszakerült hozzájuk. Gyűjteménye pedig különböző helyeken nyert elhelyezést, ezért lehetséges, hogy most ugyan egy személynek a gyűjteménye volt, amit egyben hagyott a Magyar Államra. Mégis a Szent István Király Múzeum, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galériája közösen állítja ki. Olyan jelentős festőknek a művei láthatók itt, mint például Ján Kuperczky, Bernardtól Strozzi, Christian Seybold, Franz Xaver Messerschmidt, Bernardo Canal, Antonio Bellucci, Ján Molinier, Jan van der Hecke, idősebb Markó Károly, Mányoki Ádám, és még további más mesterek is. Egerben is nyílt egy művészeti kiállítás a Kepes György Művészeti Központban Igazmondók címmel. Nos, ez hozzánk közelebb eső időszakba vezet el minket, az avantgárd kommandó időszakába, abba az időszakban, ami az underground művészek botrányos, olykor tiltott műalkotásai jellemez, vagyis a rendszerváltást közvetlen megelőző időszakba, amikor a művészek a pénz hatalmáról, az elállatiasodásról, elgépiesedésről, erkölcstelenségről, agresszióról, zombivá válásról és más hasonló társadalmi és rendszerkritikus problémákról készítettek alkotásokat, kimondván azt, amit ők igaznak tapasztaltak, bátorítva ezzel az embereket. A Magyar Írószövetségben egy másfajta kiállítás nyílt, Verskép a címe, és Móricz Lívia Tar Károly versei által ihletett alkotásai tekinthetők meg. Móricz Lívia magyar és svéd kettős állampolgár, bár itthon született, Svédországban nőtt föl, és ott is él, családja is ott van, Ott ismerkedett meg Tarkárolyjal, akinek a lánya szintén Svédországba diszidált, majd amikor nyugdíjba kényszerült, maga is oda ment, és az ottani magyar kolóniának egy vezető személyiségévé vált, illetőleg a svédországi magyar újságnak a vezető egyénisége lett. Jelent meg verses kötete is, amit Moritz Livia illusztrált. Tehát az ő verseinek az ihletésére készült alkotásokból rendeztek most itt kiállítást, a hónap végéig tekinthető meg. Fonyódon, a Fonyódi Múzeumban szintén irodalmi jellegű képzőművészeti kiállítás nyílt, Irodalom a karikatúrában címmel, vagyis hogy itt a MÜOSZ Magyar Karikatúra Művészeti Szakosztályának az alkotásait lehet megismerni, ahol írókat, költőket ábrázoltak, olyan módon, hogy az alakjukba beleformálták a nevük hallatára keletkezett asszociációkat is, így például Márai Sándort a Csonkigéret gyertyákkal, Madácsot Ádámmal, Évával és a kígyóval kombinálva, vagy Csukás Istvánt Süsüvel. Debrecenben a Tímárházban népi ihletésű kiállítások nyíltak, a Vesszővilág például, Szatmári Ferenc kosárfona és fonotbútor készítő népi iparművészés családjának az alkotásait mutatja be, illetőleg Kösöntyű címmel is nyílt egy kiállítás, ékszerkészítő pályázatnak a nyertes műveit mutatja be, ahol egyedi, esztétikus, a mai modern korban is hordható, de népi ihletésű ékszereket vártak. Olyan ékszereket, amiket gyöngyből készítettek, és ennek megfelelően etnográfusok, illetőleg esztétikummal mai művészettel foglalkozó szakmai zsűri döntött. Előzetesként a Budapesti Fuga Építészeti Központnak a kiállítására hívom föl a figyelmet, ahol Rátonyi Kinga Kék kertek állatokkal című kiállítása nyílt meg. Porcelán figurákat lehet látni, melyek az 1992-ben a Magyar Iparművészeti Főiskolán végzett alkotónak a művei. Nagyon sokféle hatást engedett magához, és nem csak kicsi, apró porcelán szobrokat alkot, hanem nagyméretű kerámia szobrokat is, és építészeti feladatokat is ellát. Számos egyéni kiállítása volt, és köztéren is láthatók művei, például épületkerámia az Art Hotelben látható, vagy a Novus gimnáziumban, festett üvegablaka a Matávszállóban, és máshol is vannak alkotásai. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.